Ne, hogy el is volt reteszelve, nem csak bezárva? Á, értem már, mit akar. Nem, azt nem tudom. Amikor azt mondtam, hogy el volt reteszelve, úgy értettem, hogy be volt zárva, hogy nem tudtam kinyitni. De azt hiszem, hogy belülről az összes ajtó el volt reteszelve. De az is elképzelhető, hogy az ajtó csak be volt zárva? Igen. Ön személy szerint nem vette észre, asszonyom, amikor belépett Mrs. Inglethorpe szobájába, hogy el volt-e reteszelve az ajtó? Én azt hiszem, el volt reteszelve. De látni nem látta? Nem. Eszembe se jutott, hogy oda nézzek. De én oda néztem, szakította félbe Lawrence hirtelen. Én véletlenségből észrevettem, hogy el volt reteszelve. Akkor rendben is vagyunk. Poirot csüggetnek látszott. Alig tudtam leplezni örömömet, hogy ez egyszer apró ötletecskéi egyike csődöt mondott. Ebéd után Poirot megkért, hogy kísérjem haza. Meglehetősen kényszeredetten egyeztem bele. Bosszánkodik, ugye? Kérdezte Poirot kíváncsian, amint kifelé mentünk a parkból. Egyáltalán nem, feleltem hűvösen. Akkor minden rendben. Igazán megkönnyebbültem. Pedig igazán nem ezt akartam. Reméltem észreveszi, hogy neheztelek. Odaadó szavai azonban csillapították elégedetlenségemet. Megenyhültem. Átadtam Lawrence-nek az üzenetét. És mit mondott? Teljesen el volt képedve? Igen, látszott rajta, hogy fogalma sincs, mire akart kiukadni. Azt vártam, hogy Poirot csalódott lesz, de a legnagyobb meglepetésemre azt válaszolta, ő is úgy gondolta, és hogy nagyon örül, hogy így van. Büszkeségem nem engedte, hogy tovább kérdezősködjem. Poirot más témára tért. Mademoiselle Cynthia ma nem ebédelt otthon. Ez hogy lehetséges? Hát már megint a kórházban van, ma ismét elkezdett dolgozni. Ó, igazán ipárkodó kis teremtés. És hozzá még csinos is. Emlékeztet azokra a festményekre, amelyeket Itáliában láttam. Igazán szívesen szétnéznék a birodalmában. Gondolja, hogy megmutatná? Bizonyára kész örömmel. Nagyon érdekes hely. Minden nap ott van? Szerdán szabadnapos, szombaton pedig már ebédre hazajön. Nincs is máskor szabadnapja. Majd megjegyzem. A nők manapság nagy munkát vállalnak magukra. Mademoiselle Cynthiának pedig esze is van, de még mennyi esze van a kicsikének? Igen. Úgy tudom, nagyon nehéz vizsgát kellett letennie. Kétség kívül. Végül is nagyon felelősségteljes munka. Bizonyára komoly mérgeket is tárolnak. Igen, meg is mutatta nekünk. Egy kis szebb fénykében tartják őket bezárva. Gondolom, nagyon óvatosnak kell lenniük. Mindig kiveszik a zárból a kulcsot, mielőtt kimennek a szobából. Igazán? És ez a kis szekrényke az ajtó közelében áll? Nem. Épp a szoba túloldalán. Miért? Poirot vállat vont. Hát csak úgy tűnődtem. Bejön? Odaértünk a házához. Nem, azt hiszem visszamegyek. Majd a kerülő úton megyek az erdőn keresztül. A Steele-t körülvévő erdő gyönyörű volt. Miután átsétáltam a nyitott parkon, jól esett lustán ügyelegni a hűs tisztásokon. Szellő is alig rezzent, a madarak csiripelése alig hallatszott. Rátértem egy kis útra, s végül lehuppantam egy ősöreg bükkfa tövében. Szelíd és nagy lelkű gondolatokat melengedtem magamban az emberiségről. Még Poirotról és a nevetséges titkolózásairól is megfeledkeztem, megbékéltem a világgal. Aztán ásítottam. A büntény jutott eszembe, s valahogy olyan valótlannak és távolinak éreztem. Megint ásítottam. Talán nem is igaz, gondoltam. Hát persze, hiszen csak rossz álom az egész. Az igazság pedig az, hogy John gyilkolta meg Alfred Inglethorpe-ot egy krokettütővel. De micsoda ostobaság, hogy John olyan nagy dolgot csinál belőle, és azt kiabálja mindenütt, mondtam már, ezt nem tűröm. Hirtelen felriadtam. Azonnal átláttam, milyen nehéz helyzetbe kerültem, mert vagy 4 méternyire tőlem ott állt Mary és John Cavendish szemben egymással, szemmel láthatóan veszekedtek. és ugyanúgy szemmel látható volt, hogy nincsenek tudatában jelenlétemnek, mert mielőtt megmoccanhattam, vagy megszólalhattam volna, John megismételte azt a mondatot, amely álmomból felébresztett. Mondtam már Mary, hogy ezt nem tűröm. Aztán Mary szólalt meg hidegen, kimérten. Milyen jogon kritizálod a tetteimet? Az egész falu erről fog beszélni. Anyámat csak szombaton temették el, és te már is azzal az alakkal csámborogsz. Ó, mondta Mary. Ha téged csak az izgat, hogy mit beszélnek a faluban? Nem csak az izgat. Elegem van abból, hogy ez a pasas mindig itt kószál. Mary közönyösen vállat vont. Nem lepett meg, hogy a vér John arcába szökött. Mary! Tessék! A hang unat volt. John hangja nem volt többé esedező. Azt akarod mondani, hogy kifejezett kérésem ellenére továbbra is találkozgatni akarsz Bauersteinnel? Ha nekem úgy tetszik, a tilalmam ellenére? Nem, de tagadom, hogy jogod volna ahhoz, hogy bíráld a cselekedeteimet. Neked talán nincs olyan barátod, akit én nem kedvelek? John egy lépést hátrált, a vér kifutott az arcából. Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte elbizonytalanodva. Na látod? Mondta Mary csendesen. Ugye most már belátod, hogy semmilyen jogon nem írhatod elő nekem, hogy kivel barátkozzam. John esedezőn nézett rá, arcán rémület ült. Nincs jogom? Hogy nekem nincs jogom, Mary? Kérdezte elbizonytalanodva. Kinyújtotta a kezét. Mary. Mary, úgy láttam, egy pillanatra megremegett. Gyengét kifejezés ült ki az arcára, de aztán hirtelen indulatosan elfordult. Semmi jogod! Már indulóban volt, amikor John utána vetette magát, és elkapta a karját. Mary! Hangja most egészen halk volt. Szerelmes vagy ebbe a Bauersteinbe? Mary habozott, hirtelen különös kifejezés lopódzott az arcára, ősidőktől ismert kifejezés, amelyben azonban mégis benne van az örök fiatalság. Bizonyára az egyiptomi szfinxek is így mosolyogtak. Csendesen kiszabadította magát John szorításából, s a válla fölött szólt vissza. Meg lehet, mondta, majd egy szempillantás alatt eltűnt a kis tisztásról. John pedig ott maradt, kővé váltan. Ekkor nagy zajjal előléptem, száraz gajakat recsegtetve a lábam alatt. John megfordult. Szerencsémre azt hitte, hogy ebben a pillanatban érkeztem a helyszínre. Jó napot, Hastings! Épségben hazaért a kis emberke? Fura egy figura. De tényleg olyan jól érti a szakmáját? Hát, a maga korában az egyik legnagyszerűbb detektívnek tartották. Hát akkor biztosan van benne valami. De micsoda rohadt egy világ ez hallja el? Úgy gondolja? Teremtő, de még mennyire? Először is itt van ez a rémes ügy. A Scotland Yard emberei úgy járkálnak ki be a házba, mintha ott laknának. Az ember sosem tudhatja legközelebb, honnan bukkannak elő. Az ország minden lapja tele van ordító főcímekkel, hogy a fene enné meg az újságírókat, ahol vannak. Tudja, hogy ma reggel egy egész banda kandikált befelé a kapunkon? Mintha valami ingyen panoptikum volnánk. Nem gondolja, hogy ez már mégiscsak sok? Fel a fejjel, John, csitítgattam. Ez nem tarthat örökké. Hogy nem-e? Ahhoz azért éppen elég sokáig tarthat, hogy utána ne legyünk képesek többé emelt fővel járni-kelni. Piszok újságírók leskelődnek rám, és szájtátva bámulnak a rémült idióták, bárhová megyek. És ez még nem is a legrosszabb. Hát, John lehalkította a hangját. Gondolkozott-e már azon, Hastings? Engem úgy üldöz a gondolat, mint egy rémálom, hogy ki tette. Néha már úgy érzem, hogy csak is baleset lehetett. Mert hiszen ki tehette? Inglethorpe már kim van a kártyúból, és nincs senki más, senki, csak közülünk valaki. Hát igen, ez bizony bárki számára rémálom. Közülünk valaki. Persze így kell lennie, ha csak... Hirtelen eszembe ötlött valami. Gyorsan fontolóra vettem, egyre világosabban láttam. Poirot titokzatos intézkedései, elejtett megjegyzései, minden egybevág. Micsoda ostoba alak vagyok, hogy ez eddig nem jutott eszembe, pedig mindenkinek micsoda megkönnyebbülés. Nem, John. Nem közülünk volt valaki. Hogy is lehetne?
Tudom, de hát akkor mégis kicsoda?
Nem is sejti.
Ne.
Dr. Bauerstein.
Az lehetetlen.
Egyáltalán nem.
De neki az ég adta világon semmi érdeke nem fűződhetett anyám halálához.
Hát ezt én se értem, de annyit elmondhatok, Poirot-nak ez a véleménye.
Poirot-nak? Igazát, honnan tudja?
Elmeséltem neki, milyen izgatott lett Poirot, amikor meghallotta, hogy a végzetes éjszakán Bauerstein is járt a kastélyban, majd hozzátettem. Kétszer is azt mondta, ez mindent megváltoztat. Én meg törtem a fejem. Tudja, ugye, hogy Inglethorpe azt mondta, letette a kávét a halban. Hát Bauerstein éppen akkor érkezett. Nem lehetséges, hogy amikor Inglethorpe átvitte a kávét a hallon, a doktor beletett valamit a csészébe? Mondta John. Nagy merészség lett volna.
Igen, de elképzelhető.
És különben is honnan tudhatta, hogy az az anyám kávéja? Nem, öregem, azt hiszem, ez így nem jön össze. De ekkor még valami eszembe jutott.
Igaza van. Nem is így történt. Figyeljen!
És ekkor elmeséltem neki, hogy Poirot ismét elvitte elemeztetni a kakaóból vett mintát. John félbeszakította, ahogy én is félbeszakítottam őt.
De ide hallgasson! Azt Bauerstein egyszer már elemeztette.
Igen, igen. Épp erről van szó. Ez az, amire eddig én sem jöttem rá. Hát nem érti? Bauerstein elemeztette, éppen erről van szó. Ha Bauerstein a gyilkos, mi sem egyszerűbb, mint hogy a mintát kicseréli közönséges kakaóval, és azt vizsgáltatja meg. És abban persze nem találnak strichnint. De hát Bauersteinre senki sem merészel gyanakodni, senki sem feltételezi, hogy kicseréli a mintát, kivéve Poirot.
De hiszen tudjuk, hogy a kakaó nem veszi el a méreg keserű ízét.
Hát, ezt is csak az ő állításából tudjuk. És más lehetőségek is vannak. Kétség kívül ő a világ egyik legismertebb toxikológusa.
A világ egyik legismertebb micsodája?
Mondja csak még egyszer.
Bárki másnál többet tud a mérgekről, magyaráztam.
Az az elképzelésem, hogy talán kiagyalt valamit, ami ízteleníti a strichnint. Vagy lehet, hogy nem is strichnin volt, hanem valami ismeretlen szer, aminek senki hírét sem hallotta, és ami hasonló tüneteket hoz létre.
Hát igen, ez lehetséges, mondta John.
De azt mondja meg, hogyan juthatott a kakaó közelébe? Az nem volt odalent?
Nem. Nem volt. Ismertem be vonakodva.
És ekkor egy szörnyű lehetőség futott keresztül az agyamon. Csak azon imádkoztam, hogy Johnnak eszébe ne jusson. Rásandítottam. Elgondolkodva ráncolta a homlokát, és én megkönnyebbülten fellélegeztem, mert a szörnyű gondolat, amely eszembe jutott, a következő volt, hogy Dr. Bauersteinnek esetleg segítőtársa is akadt.
Hát ez mégiscsak képtelenség. Lehetetlen, hogy egy olyan gyönyörű nő, mint Mary Cavendish gyilkos legyen.
Pedig gyönyörű nőknek már előtte is volt dolguk méreggel. És hirtelen eszembe jutott az az első, tejázás közben folytatott beszélgetésünk, amikor Méri azt mondta, hogy a méreg a nők fegyvere, és milyen izgatott volt azon a végzetes keddi estén. Lehetséges, hogy Mrs. Inglethorpe felfedezte a Bauersteinnel való kapcsolatát, és megfenyegette, hogy elmondja a férjének. Lehetséges, hogy a büntényt azért követték el, hogy ezt megakadályozzák? Aztán eszembe jutott az a talányos beszélgetés Poirot és Evelyn között. Lehet, hogy erről beszélgettek? Hogy ez az a szörnyű lehetőség, amit Evelyn nem akart elhinni?
Igen, minden egybe vágott.
Nem csoda, hogy Miss Howard azt javasolta, tussolják el a dolgot. Most már azt az elharapott mondatát is megértettem, hogy maga Emily is. És titkon egyetértettem vele. Biztos, hogy Mrs. Inglethorpe inkább lemond a bosszúról sem, hogy ilyen szörnyű folt essen a Cavendish néven.
És még valami, szólalt meg John hirtelen, és e váratlan hangtól elrösteltem magam.
Van itt még valami, amiért kétlem, hogy amit mond, az lehetséges volna.
És pedig? Kérdeztem hálásan, hogy eltért attól a témától, hogy hogyan kerülhetett a méreg a kakaóba.
Hát az a tény, hogy Bauerstein követelte a boncolást. Nem lett volna rá szükség. A kis Wilkins doktor nyugodt lélekkel egyezett volna bele a szívelégtelenségbe.
Igen, mondtam kétkedve.
De sosem tudhatjuk. Talán hosszú távon ezt tartotta biztosabbnak. Hát, ha valaki utóbb elköp valamit, és akkor a belügyminisztérium esetleg elrendeli az exhumálást. Mindenki derült volna, és akkor Bauerstein kínos helyzetbe kerül, mert senki el nem hiszi, hogy valaki az ő szaktudásával összetéveszti a strichnin mérgezést a szívelégtelenséggel.
Igen, ez lehetséges, ismerte el John. De mégis akármi legyek, ha értem, mi indíthatta erre. Megremegtem.
Hallgasson rám, mondtam. Lehet, hogy tévedés az egész, és el ne felejtse, hogy ez bizalmas közlés volt. Hát természetesen ez magától értetődik. Beszélgetés közben elérkeztünk a kert kiskapujához. Közelről hangokat hallottunk, mivel tejához terítettek a jávorfa alatt, ugyanúgy, ahogyan a megérkezésem délutánján. Cynthia már hazajött a kórházból, s én az övé mellé tettem a székemet, és elmondtam neki, hogy Poirot szeretné meglátogatni a gyógyszertárban.
Jöjjön csak! Nagyon örülök, hogy megnézi. Legjobb, ha egyik nap nálam tejázik. Majd megállapodunk az időpontban. Olyan drága kis emberke, de igazán mulatságos. Az egyik nap levétette velem a brostímet, és megigazítatta, csak azért, mert egy kicsit feltén volt feltűzve.
Nevettem.
Igen, ez a mániája. Egy-két percig csendben ültünk, aztán Mary Cavendish felé pillantva, Cynthia halkan megszólalt.
Mr. Hastings, parancsoljon. Teje után szeretnék beszélni magával.
Hogy közben Maryre pillantott, elgondolkoztatott. Gyanítottam, hogy ezek ketten nem nagyon kedvelik egymást. Először gondolkoztam el a lány jövőjén. Mrs. Inglethorpe nem hagyott rá semmit, de úgy képzeltem, hogy John és Mary talán majd meghívják, hogy lakjék velük, legalábbis a háború végéig. Azt tudtam, hogy John nagyon kedveli Cynthiát, és sajnálná, ha meg kellene tőle válnia. John, aki bement a házba, most ismét megjelent, mindig nyugodt ábrázata, most szokatlanul dühösnek látszott.
Az ördögbe ezekkel a detektívekkel! Csak tudnám, hogy miután szimatolnak. Minden szobát átkutattak, minden teljesen felforgattak. Ez már igazán sok. Gondolom, kihasználták az alkalmat, hogy egyikünk sem volt itthon. Majd megmondom a magamét ennek a Jeppnek, ha a legközelebb a szemem elé kerül.
Na, csak kotnyeleskednek, mordult fel Miss Howard. Lawrence azon a véleményen volt, hogy meg akarták mutatni, hogy azért ők is csinálnak valamit.
Mary Cavendish egy szót sem szólt.
Teje után sétálni hívtam Cynthiát, és megindultunk az erdő felé.
Miről van szó? Kérdeztem, mihelyt a zöld lombok eltakartak minket a kíváncsiskodó tekintetek elől.
Cynthia sóhajtva lehuppant a földre, és levetette a sapkáját. Az ágak között bujkáló napfény csillogó aranyjá változtatta bronzszínű haját.
Mr. Hastings, maga olyan kedves is... Olyan okos.
Ebben a pillanatban döbbentem rá, hogy Cynthia elbűvölően kedves. Sokkal kedvesebb, mint Mary, aki sohasem mond ilyeneket az embernek.
Nos? Kérdeztem bátorítón, mert Cynthia habozott.
A tanácsát szeretném kérni. Abban, hogy mit csináljak.
Mit csináljon?
Igen, tudja, Emily néni mindig mondta, hogy majd gondoskodik rólam. Biztosan elfeledkezett rólam, vagy nem gondolta arra, hogy meg fog halni. Minden esetre most itt állok minden nélkül. Én nem tudom, mit csináljak. Gondolja, hogy most rögtön el kellene mennem innen?
Az ég szerelmére, dehogy is. Hát biztos vagyok benne, hogy senki sem akar megválni magától.
Cynthia egy pillanatig habozott, apró kezével a fűszálakat tépdeste, aztán megszólalt.
Mrs. Cavendish gyűlöl.
Gyűlöli, kiáltottam elképedten. Cynthia bólintott.
Igen, nem tudom miért, de utál. És ő is.
De hát ebben biztosan tudom, hogy téved, mondtam vigasztalón. Épp ellenkezőleg John nagyon is kedveli.
John? Ő igen. Én Lawrence-re gondoltam.
Nem mintha izgatna, hogy Lawrence gyűlöl-e vagy sem, de hát mégiscsak borzasztó, mikor az embert senki sem szereti, nem igaz?
De, hogy is nem szeretik, Cynthia drága, mondtam őszintén.
Biztos vagyok benne, hogy téved. Nézze csak, itt van John, meg aztán Miss Howard.
Cynthia leverten bólintott.
Igen, John kedvel, úgy hiszem, és persze Evi is a maga módján, hisz ő a légynek se tudná ártani. De Lawrence sosem beszél hozzám, ha nem muszáj, s Mary is csak kimért és udvarias velem. Azt akarja, hogy Evi maradjon, könyörög neki, de engem nem hív is, és én nem is tudom, mit évő legyek. És ekkor szegény gyermek váratlanul elsírta magát. Hogy belém mi ütött, nem tudom. A szépsége tette talán, ahogy ott ült, s a napsugarak játszadoztak a fürtjein, vagy az a megkönnyebbülés, hogy végre van itt valaki, akinek nyilvánvalóan nincs köze a bűntényhez, vagy pedig az az őszinte sajnálkozás, amit fiatalsága és magányossága láttán éreztem. Elég az hozzá, hogy feléje hajoltam, megfogtam kicsiny kezét, és esetlenül így szóltam. Cynthia, legyen a feleségem. Akaratlanul ráhibáztam a sebeit begyógyító egyetlen orvosságra. Azonnal felült, elvonta a kezét, és kissé élesen így szólt. Na, ne legyen ostoba! Ez kissé bosszantott. Nem vagyok ostoba. Arra kértem, tiszteljen meg azzal, hogy hozzám jön feleségül. Legnagyobb meglepetésemre Cynthia kacagni kezdett, és engem ostoba csacsinak nevezett. Ez igazán nagyon aranyos magától, de maga is tudja, hogy nem akar feleségül venni. De igen, van, bánom is én, amilyen van. Maga sem gondolja komolyan, meg én sem. Hát az persze egészen más, mondtam megbántottan. De nem látom be, hogy mi van ezen nevetnivaló. Semmi mulatságos nincs abban, ha megkérik valakinek a kezét.
Valóban nincs. A legközelebbi választottja talán igent is fog mondani. Viszlát, igazán nagyon felvidított.
És egy végső ellenállhatatlanul feltörő kacajjal eltűnt a fák között. Végig gondoltam a beszélgetést, és egy cseppet sem voltam az eredményével megelégedve. Hirtelen az az ötletem támad, hogy lemegyek a faluba, és megkeresem Bauersteint. Valakinek mégiscsak...
Egy öreg asszony nyitott ajtót. Jó napot, köszöntöttem udvariasan. Dr. Bauerstein idehaza van?
Az asszony rám bámult.
Hát maga nem hallotta?
Mit kellett volna hallanom?
Hogy mi történt?
Miért, mi történt?
Hát elvitték.
Elvitték? A mentők?
Nem, a rendőrség.
A rendőrség? Kapkodtam levegő után. Úgy érti, letartóztatták?
Igen, igen is.
Egy percet sem vesztegettem ott tovább, hanem végigrohantam a falun Poirot szállása felé. 10. fejezet. A letartóztatás. A legnagyobb bosszúságomra Poirot nem találtam, s az öreg belga, aki kopogtatásomra kijött, közölte, hogy úgy tudja, Londonba ment. Teljesen elképedte. Mi a csodát csinálhat Poirot Londonba? Vajon hirtelen határozta el magát, vagy már akkor eldöntött tény volt, amikor néhány órával ezelőtt elváltunk? Bosszúsan indultam vissza Steeles felé. Most, hogy Poirot nem volt itt, nem tudtam, hogyan viselkedjem. Lehet, hogy ő már várta ezt a letartóztatást. Nem lehetséges, hogy ő idézte elő? Ezekre a kérdésekre nem tudtam válaszolni. És én a közben mit évő legyek? Jelentsen be nyíltan a letartóztatást Steelesben, vagy sem? Magamnak se vallottam be, de Mary Cavendish járt egyre a fejemben. Vajon mekkora megrázkodtatást tesz a számára? E percben Maryt semmivel sem gyanúsítottam. Nem, ő nem lehetett benne. Különben már hallottam volna róla valamit. Az persze lehetetlen, hogy egyáltalán ne hozzuk a tudomására Dr. Bauerstein letartóztatását. Holnap benne lesz minden újságban. Mégis visszajogtam attól, hogy én mondjam meg. Csak itt volna Poirot, hogy a tanácsát kérhetném. Mi üthetett belé, hogy csak így ripsz-ropsz elvágtat Londonba? Mindentől eltekintve... Véleményem bölcsességéről nagy mértékben megnövekedett, Sosem jutott volna eszembe, hogy a doktorra gyanakodjam, ha ő nem ültet bogarat a fejembe. Kétség kívül a kisembernek nagy esze van. Néni gondolkodás után úgy határoztam, hogy Johnt beavatom a titokba, s rábízom, hogy nyilvánosságra hozza vagy sem. Hatalmasat füttyentett, amikor a hírt közöltem. Szent Isten! Hiszen akkor mégiscsak magának volt igaza, pedig olyan nehezemre esik elhinni. Hát persze, meglepő, amíg az ember hozzá nem szokik a gondolathoz, s meg nem látja, hogy minden egybevág. Most mit tegyünk? Holnap persze már mindenki tudni fogja. John elgondolkozott. Nem baj, mondta végül. Egyelőre egy szót se szóljunk, nincs rá szükség. Úgyis eléggé hamar ki fog derülni. De a legnagyobb meglepetésemre, amikor másnap reggel lementem, és kinyitottam a lapokat, egyetlen szót sem találtam benne a letartóztatásról. Egy egész hasább köntörfalazás a Stileszi mérgezési esetről, semmi több. Ezt megmagyarázhatatlannak tartottam, de feltételeztem, hogy valamilyen oknál fogva Jepp el akarta titkolni az újságírók elől. Nem nagyon aggasztott, arra gondoltam, hogy esetleg még további letartóztatásokra is sor fog kerülni. Reggeli után elhatároztam, hogy lemegyek a faluba, megnézni visszatérte már Poirot. De mielőtt még elindulhattam volna, a jól ismert arc bekandikált az egyik ablakon, s a jól ismert hang megszólalt. Bonjour, mon ami! Poirot! Kiáltottam megkönnyebbülten, s mindkét kezét megragadva berángattam a szobába. Csak hogy itt van. Ide figyeljen, még nem mondtam el senkinek, csak Johnnak, rendben van? Barátom, felelt Poirot, nem tudom, miről beszél. Hát természetesen dr. Bauerstein letartóztatásáról, válaszoltam türelmetlenül. Tehát letartóztatták Bauersteint? Maga nem is tudta. Sejtelmem sem volt róla. De aztán pillanatnyi hallgatás után hozzátette. Azért nem lep meg. Végül is mindössze 4 mérföldre vagyunk a tengerparttól. A tengerparttól? Kérdeztem elképedten. Hát ennek meg mi köze ehhez az egészhez? Poirot vállat vont. Hát ez igazán nyilvánvaló. Számomra ugyan nem. Bizonyára nagyon ostoba vagyok, de el nem tudom képzelni, hogy a tengerpart közelségének mi köze van Mrs. Inglethorpe meggyilkolásához. Természetesen semmi, felelt Poirot mosolyogva. De mi dr. Bauerstein letartóztatásáról beszéltünk? De hiszen azért tartóztatták le, mert meggyilkolta Mrs. Inglethorpe-ot. Micsoda? Kiáltott Poirot szemmel láthatóan megrőkönyödve. Még hogy dr. Bauersteint Mrs. Inglethorpe meggyilkolásáért tartóztatták volna le? Igen. Hát lehetetlen. Ez még viccnek is rossz volna. Ki mondta ezt magának, barátom? Hát az igazat megvalva senki, vallottam be. De letartóztatták. Igen, ez nagyon valószínű, csak hogy kémkedésért, monami. Kémkedésért? Most rajtam volt az elképedés sora. Hát pontosan. Nem azért, mert megmérgezte Mrs. Inglethorpe-ot? Nem, ha csak Jepp barátunk meg nem háborodott, felelt Poirot szelíden. De én azt hittem, hogy maga is azt gondolja. Poirot egyetlen pillantást vetett rám, amelyben benne volt az irántam érzett sajnálat, meg az ötlet teljes képtelensége. Azt akarja mondani, kérdeztem, miközben lassan kezdtem magamhoz térni. Hogy dr. Bauerstein, kém? Poirot bólintott. Sosem gyanította? Fel sem merült bennem. És ezt sem tartotta különösnek, hogy egy híres londoni specialista eltemetkezik egy ilyen kis faluban, és azt a szokást teszi fel, hogy éjszakánként órákat sétál, teljesen felöltözve? Nem, vallottam be. Eszembe se jutott. Azt persze tudja, hogy születésére nézve német, mondta Poirot elgondolkodva. Bár olyan régen folyt a gyakorlatot ebben az országban, hogy már mindenki angolként kezeli. Már vagy 15 éve megvan az állampolgársága. Nagyon okos ember. Piszok, fráter, kiáltotta méltatlankodva. Egyáltalán nem. Épp ellenkezőleg nagy hazafi. Hát gondolja meg, hogy mi veszteni valójá volt. Én magam csak csodálni tudom. De én nem tudtam megérteni Poirot filozófikus szemléletmódját.
És ez az alak, akivel Mrs. Cavendish bebarangolta a vidéket, kiáltotta méltatlankodva.
Igen, gondolom az asszony nagy segítségére volt, jegyezte meg Poirot. Amíg a pletyka azzal volt elfoglalva, hogy összeboronálja őket, addig senki sem figyelt oda a doktor másféle kalandozásaira.
Akkor gondolja, hogy Mary nem is érdekelte különben? Kérdeztem izgatottan. Talán túlságosan is izgatottan a jelen körülmények között.
Hát erre természetesen nem tudok felelni, de akarja hallani a saját külön véleményemet, Hastings?
Igen.
Hát a következő. Mrs. Cavendish fütyül, és mindig is fütyült Dr. Bayersteinre.
Ezt komolyan mondja?
Alig tudtam leplezni örömemet. Egészen biztos vagyok benne. Meg is mondom miért.
Igen?
Mert egészen más valaki érdekli Manami.
Ó, vajon kire célzott Poirot? Önkéntelenül jól eső érzést töltött el. Ha a nőkről van szó, nem vagyok hiú, de eszembe jutott Méri egy-két megnyilvánulása, amelyek fölött akkoriban könnyedén elsiklottam, de amelyek minden bizonnyal arra engednek következtetni.
Kellemes gondolataimat Miss Howard hirtelen belépése szakította félbe. Gyorsan körülnézett, hogy van-e még valaki a szobában, aztán előhúzott egy darab csomagoló papírt. Oda nyújtott a Poirotnak a következő titokzatos szavak kíséretében. A szekrény tetején. Majd sietve távozott. Poirot kíváncsian szétnyitotta az összehajtott papírt, és elégedetten felkiáltott. Aztán az asztalra terítette. Jöjjön ide, Hastings! Mondja csak meg nekem, hogy maga szerint ez a kezdőbetű itt J vagy L? Közepes nagyságú papírlap volt, eléggé poros, mintha már régen hevert volna valahol. Poirot figyelmét a feladó címkéje kötötte le. A tetején ott volt Parksonnak, az ismert színházi jelmezcégnek a bélyegzője, alatta a címzés a kérdéses kezdőbetűvel. Cavendish úr, Stiles-i kastély, Stiles, St. Mary, Essex. Lehet, hogy T, de az is lehet, hogy L, mondtam, miután egy-két percig tanulmányoztam a címzést. Az világos, hogy nem J. Helyes, válaszolt Poirot, és ismét összehajtogatta a papírt. Én is osztom a véleményét. Egészen bizonyos, hogy L betű.
Honnan jött? Kérdeztem. Fontos?
Hát eléggé. Megerősíti az egyik feltevésemet. Mivel kinyomoztam a létezését, Miss Howardot rávettem, hogy szegődjön a nyomába, és ő, mint látja, sikerrel járt.
Mit akar azzal, hogy a szekrény tetején?
Azt akartam mondani, hogy a szekrény tetején találta, mondta Poirot.
Különös hely egy darab csomagoló papír számára, tűnődtem.
Hát egyáltalán nem az. A szekrény teteje kitűnő hely a csomagoló papír és egyéb dobozok számára. Én is ott tartom az ilyesmit. Szépen elrendezve csöppet sem bántja a szemet.
Poirot, kérdeztem komolyan. Kialakult már a véleménye ennek a bünténynek az ügyében?
Igen, legalábbis azt hiszem, tudom, hogyan követték el.
Csak ugyan.
Sajnos még nem állnak rendelkezésemre bizonyítékok, hát csak
hirtelen megragadta a karomat, és a hall irányába terelt, miközben izgatottságában franciául kiabált.
Mademoiselle Dorcas! Un moment! S'il vous plaît!
Dorcas, teljesen elképedve ekkora lármától, sietve előjött a tálalóból.
Kedves Dorcas, van egy ötletem, egy apró ötletecském, és nagyszerű volna, ha kiderülne, hogy igaz. Mondja csak, hétfőn, Dorcas, a tragédiát megelőző napon nem volt valami baj Mrs. Inglethorpe csengőjével?
Dorcas ugyancsak meglepetten nézett Poirotra.
De igen, uram, most, hogy említi valóban, bár nem tudom, hogy juthatott a tudomására. Egy egér vagy valami hasonló valószínűleg elrágcsálta a zsinort, Kedden reggel jött is a szerelő, és megcsinálta.
Poirot hatalmas diadalordítással visszaterelt a nappaliba.
Látja? Az ember ne keressen külső bizonyítékokat. Nem, elég, ha az eszét használja. A test gyarló, de nagy igaz, ha az ember jó nyomon jár. Barátom, úgy érzem magam, mint egy kábulatából magához tért óriás. Futok, szögdécselek.
És úgy is volt. Futni, szögdécselni kezdett, vadul ugrándozott az ablak előtti gyepen.
Hát a maga különös kis barátja mit művel? Kérdezte mögöttem egy hang, s amint megfordultam, Mary Cavendish állt mögöttem.
Mosolygott, és én is csak mosolyogni tudtam.
Mi akar ez lenni?
Sajnos nem tudom. Dorcastól kérdezett valamit egy csengővel kapcsolatban, s a válaszától annyira el volt ragadtatva, hogy mint látja, így ugrabugrál. Mary nevetett.
Milyen nevetséges, kitáncol a kapun. Ma már nem jön vissza?
Nem tudom. Már régen felhagytam azzal, hogy megpróbáljam kitalálni, mi lesz a következő lépése.
Egészen őrült a barátja, Mr. Hastings.
Őszintén szólva nem tudom. Néha azt hiszem, bolond gombát evett, és amikor a legőrültebbnek hiszem, rájövök, hogy van benne rendszer.
Értem.
Nevetése ellenére Méri ezen a reggelen mélázó hangulatban volt. Komolynak, majdhogy nem szomorúnak láttam. Eszembe jutott, hogy itt az alkalom, hogy Cynthiával kapcsolatban puhatolózzam nála. Úgy éreztem, nagyon ügyesen fogok hozzá, de nem jutottam messzire, amikor Méri ellentmondás nem tűrőn megállított.
Maga kitűnő védőügyvéd, azt jól látom, Mr. Hastings, de ebben az esetben nyitott kapukat dönget. Cynthiát nem fenyegeti az a veszély, hogy rosszul fogok bánni vele.
Nagy zavaromban hebegni kezdtem, hogy remélem nem gondolja, de ismét félbeszakított. Szavai olyan váratlanul értek, hogy Cynthiát a szívfájdalmával együtt egészen elfeledtem.
Mr. Hastings, véleménye szerint én jól élek a férjemmel?
Annyira elképedtem, hogy azt motyogtam, hogy nem hiszem, hogy az én dolgom volna, hogy ilyesmikkel foglalkozzam.
Akár a maga dolga, akár nem, mondta csendesen. Én megmondom magának, hogy nem érünk jól.
Nem szóltam, mert láttam, hogy még van mondani valója.
Lassan fogott hozzá, felalá sétált a szobában, fejét kissé lehajtotta, karcsú hajlékony alakja ide-oda ingott, ahogy sétált. Hirtelen megállt és rám nézett. Maga nem tud rólam semmit? Kérdezte.
Hogy honnan jövök? Ki voltam, mielőtt John felesége lettem? Ugye nem tud semmit?
Hát most majd elmondom. Maga lesz a gyóntatóm. Maga kedves fiú, azt hiszem, igen, egészen biztos, hogy kedves fiú.
Valahogy nem voltam olyan örömittas, mint lehettem volna. Eszembe jutott, hogy Cynthia is hasonlóképpen kezdte a vallomását.
Azon kívül egy gyóntató atyának idősebbnek kell lenni, az nem fiatalembernek való szerep.
Az apám angol volt, de az anyám orosz, kezdte Méri.
Ó, mondtam, most már értem.
Mit ért?
Hogy mindig éreztem valami különöset, idegenszerűt magában.
Anyám azt hiszem gyönyörű nő volt. Nem tudom, mert sosem láttam. Meghalt, mikor én még egészen kicsi voltam. Azt hiszem, a halálához valami tragédia kapcsolódott. Véletlenül túlságosan sok altatót szedett be. Akárhogy is volt, az apám beleroppant. Nem sokkal utána kinevezték konzulnak. Bárhová küldték, én vele mentem. 23 éves koromra szinte az egész világot bejártam. Ragyogó élet volt. Szerettem.
Mosolyogva beszélt, a fejét hátra vetette. Egészen beleélte magát a régi szép napok emlékébe.
Aztán meghalt az apám.
Ott maradtam minden nélkül. Egyik öreg nagynénémhez kellett költöznöm Yorkshire-be. Megremegett.
Képzelheti, milyen unalmas élet volt ez valakinek, aki úgy nőtt fel, mint ahogyan én. A bezártságba, a kibírhatatlan egyhangúságba majdnem beleőrültem. Egy pillanatig megállt, aztán egészen más hangon tette hozzá.
És ekkor ismerkedtem meg John Cavendish-sel.
És?
Gondolhatja, hogy a nagynéném szempontjából nagyszerű parti volt. De őszintén megmondhatom, hogy engem nem ez a tény befolyásolt. Nem. Ő egyszerűen a menekülés útját jelentette elviselhetetlenül egyhangú életemből. Nem szóltam semmit, s Méri egy perc múlva folytatta. Ne értsen félre. Én nagyon őszinte voltam Johnnal. Megmondtam neki az igazat, hogy nagyon kedvelem, s hogy remélem még jobban is fogom kedvelni, de egyáltalán nem vagyok belé szerelmes. Kijelentette, hogy ennyivel beér, és így összeházasodtunk. Sokáig hallgatott, arca gondterhelt volt. Látszott rajta, hogy őszintén próbálja felidézni az elmúlt időket. Azt hiszem, sőt, biztosan tudom, hogy azokban az első időkben gyöngéd volt hozzám, de gondolom nem illettünk össze. Szinte mindjárt elhidegültünk. Nincs nagy okom a büszkeségre, de az az igazság, hogy nagyon hamar rámunt. Itt nyilván tiltakozni kezdtem, mert Méri így folytatta. De igen, nem mintha most már számítana, most, hogy útjaink külön válnak. Hogyhogy? Csöndesen válaszolt. Úgy, hogy nem maradok itt tovább Steelesben. Nem akarnak tovább itt élni Johnnal? John élhet itt, de én nem fogok. Ott akarja hagyni? Igen. De miért? Sokáig hallgatott, majd így szólt. Talán, mert szabad akarok lenni. És miközben beszélt, hirtelen magam elé képzeltem a tág tereket, szűz erdőket, ismeretlen vidékeket. A szabadság bizonyára ezt jelenti Méri Cavendish számára. Egy pillanatig olyannak láttam, amilyen büszke, zabolátlan teremtésnek, akit nem szelídített meg a civilizáció, mint valami vad, hegyi szamarat. Méri felkiáltott. Maga nem tudja, mennyire gyűlölöm én ezt a börtönt. Én megértem, mondtam, de ne cselekedjék elhamarkodottan. Elhamarkodottan? Csendült gúnyosan a hangja. És ekkor valami olyat mondtam, amiért a nyelvemet tudtam volna elharapni. Tudja, hogy dr. Bauersteint letartóztatták? Mintha hideg páncél ereszkedett volna az arc elé, amely minden őszinte vonást eltakart. John volt olyan szíves, és közölte velem ma reggel. És mi a véleménye? Kérdeztem erőtlenül. Miről? Hát a letartóztatásról. Mi volna a véleményem? Nyilvánvalóan a németeknek kémkedett, a kertész mondta Johnnak. Hangja és arca tökéletesen hideg és kifejezéstelen maradt. Bánja? Vagy talán még az sem? Előre ment egy-két lépést, és megérintett egy virágvázát. Ezek már egészen elhervadtak, frisset kell szednem. Levennénékem?